Jelszeg, csendesedjünk el imádságban. Drága mennyei édesatyánk, az Úr Jézus Krisztus által magasztalunk és dicsőítünk téged, mert hatalmas voltál bennünket a mai napon is megtartani, s elvezetni bennünket erre az órára. Urunk, te látod, mi fontos ez az óra az életünkbe, hiszen valahányszor hirdetetik számunkra a te igéd, a számunkra hitbeli növekedést, a gyümölcs terméshez erőt, lelkünk békességéhez lelki balzsamot adhat. Úrunk, te magad ígérted, hogy ahol ketten vagy hárman egybe gyülekeznek a te nevedben, te ott leszel, sőt ott vagy. És hogyha bármit kérünk a te nevedben, a te szereteted által egy akaraton, te azt megadod. Úrunk, hisszük, hogy egy akarattal gyülekeztünk egybe, és hitből egy szívvel szeretnénk imádni téged. Kérünk hát, Úrunk, hogy azt az igét, amit a mai napra elkészítettél, áldásként hozd el a mi szívünkbe, a mi gondolatainkba, hogy az igének ne csak hallgatói legyünk csupán, hanem élő megvalósítói, cselekvői. Jöjj, Úr Jézus Krisztus, és légy itt a középen, te legyél az, aki megérinted a szíveinket, a gondolatainkat, bizonytalanságainkat. Úrunk, jöjj és te szólj hozzánk, mert a te szolgáid várják, és szomjú hozzák a te szavadat. Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, áld meg Isten tiszteletünket. Jézusért. Amen. Kedves szeretett testvérek, Istenünknek igéjét olvasom, úgy, amint a mai napra rendelt újszövetségi ige szakaszból szól hozzánk, az apostolok cselekedetei könyvének 21. részéből. Több napon át tartózkodtunk ott, azaz Cézáreába, miközben lejött Júdeából egy Agaposz nevű próféta, odajött hozzánk, levette Pál övét, megkötözte vele saját kezét és lábát, és ezt mondta: így szól a Szentlélek, azt a férfit, aki ez az öv, így kötözik meg Jeruzsálemben a zsidók, és pogányok kezébe adják. Amikor ezt meghallottuk, a helybeliekkel együtt arra kértük Pált, hogy ne menjen fel Jeruzsálembe. De Pál így felelt: miért sírtok, és miért keserítitek meg a szívemet, hiszen én nem csak megkötöztetni, hanem meghalni is kész vagyok Jeruzsálemben, az Úr Jézus nevéért. Amikor pedig nem hagyta magát meggyőzni, megnyugodtunk, és azt mondtuk: legyen meg az Úr akarata. E napok után felkészültünk, és felmentünk Jeruzsálembe. Velünk jött néhány cézáreai tanítvány is, akik elvezettek egy régi tanítványhoz, a Ciprusi Mnázonhoz, hogy az ő vendégei legyünk. Amikor Jeruzsálembe érkeztünk, örömmel fogadtak a testvérek. Másnap eljött Pál velünk együtt Jakabhoz, ahol a vének is jelen voltak mindnyájan. Köszöntötte őket, majd részletesen elbeszélte, mit tett az Isten a pogányok között, az ő szolgálata által. Amikor ezt hallották, dicsőítették az Istent, aztán így szóltak hozzá: látod, testvérem, milyen sok ezren vannak a zsidók között, akik hívők, és mindnyájan rajonganak a törvényért. Rólad pedig azt hallottuk, hogy Mózestől való elszakadásra tanítod a pogányok között levő zsidókat, és azt mondod, hogy ne metéljék körül fiaikat, s hogy ne a zsidó szokás szerint éljenek. Mi tehát a helyzet? Mindenképpen híre megy annak, hogy megjöttél. Tedd hát azt, amit mondunk neked. Van nálunk négy férfi, akik fogadalmat tettek. Vedd magad mellé őket, végezd el velük együtt a tisztulási szertartást, vállald a költségeiket, hogy megnyírhassák a fejüket. Így megtudja mindenki, hogy semmi sem igaz abból, amit hallott, hanem magad is megtartod a törvényt, és az szerint élsz. A pogányokból lett hívőkkel pedig már közöltük azt a határozatunkat, hogy tartózkodjanak a bálványoknak áldozott hústól, a vértől, a megfulladt állattól és a paráznaságtól. Akkor Pál maga mellé vette ezeket a férfiakat. Amikor végéhez közeledett a hét nap, az Ázsiából való zsidók meglátták őt a templomban. Fellázították az egész sokasságot, megragadták, és így kiáltoztak: izraelita férfiak, segítsetek! Ez az az ember, aki a nép ellen, a törvény ellen és a szent hely ellen tanít mindenütt mindenkit, sőt, még görögöket is hozott be a templomba, és megszentségtelenítette ezt a szent helyet. Néhányan ugyanis látták vele a városban azelőtt az efézusi Trofimoszt, és azt hitték, hogy Pál bevitte a templomba. Felbojdult tehát az egész város, a nép összecsődült, Pált megragadták, kivonszolták a templomból, s a kapukat azonnal bezárták. Mikor pedig meg akarták ölni, jelentés érkezett a helyőrség ezredeséhez, hogy az egész Jeruzsálem lázong. Kedves testvérek, egy ember sem szereti azt az alapvető emberi természetünkből fakadó életérzést, amit úgy hívunk, hogy bizonytalanság. Talán ez az az élethelyzet, ami a leginkább rombolja az embernek az önértékelését, rombolja az életben való esélyeinket, mert nincs rosszabb annál a lelki hullámvasútnál, amikor az ember hol az érzéseitől, hol a gondolataitól, hol a testi erőlététől befolyásolva egyfajta bizonytalan helyzetbe kerül. Hát azt kell, hogy mondjuk, hogy mindaz, amink van, mindaz, ami a látható világba körülvesz bennünket, bizonytalan. Vajon ki lehetne 100%-ig bizonyos az érzéseiben? Még a házassági fogadalom szövegének a végén is ezt szoktuk mondani, hogy Isten engem úgy segítsen. Mert most így érzek. Mi a bizonyosság arra, és mi a biztosíték, hogy néhány év múlva is ki tudom mondani, hogy szeretem. Nagy dolgok ezek, kedves testvérek, hiszen még a gondolatainkban sem bízhatunk. Hiszen az egyik nap a bizonyos közegek hatására így gondolkodunk, s lehet, hogy néhány esztendő elmúlik, érlelődünk, próbákon megyünk keresztül, s egyszer csak emberekről, élethelyzetekről megváltozik a véleményünk. És sajnos azt kell, hogy mondjuk, hogy a testi adottságaink sem állandóak, hiszen minden változik. Ma lehet, hogy örülünk annak, hogy épek vagyunk és egészségesek, de semmi biztonságunk nincsen afelől, hogyha elmegyünk egy orvosi kivizsgálásra, akár csak egy év múlva is, a ma szerzett leletekhez képest akár komoly változásokat is kimutathat egy vérkép vagy egy röntgenfelvétel. És aztán, hogy a bizonytalanságot még növeljük egy kicsit, a mai világban egyáltalában nem biztos semmi. Magyar népünk is ráébredt erre az elmúlt esztendőkben, hiszen nem biztonságosak az állások, és egyáltalában nem biztos az, hogy ma még, ha van lakhatásom, lesz-e a következő időszakban is. Eléggé bizonytalan a mai embereknek az életvitele, máról holnapra élnek nagyon sokan, és talán van egy óriási félelem, ami a halálfélelemmel is sokkal nagyobb, és ez pedig a létfélelem. Félek a holnaptól. Félek attól az élettől, ami esetleg ránk vár, és nem áll módonban azon változtatni, mert felülhaladja minden képességemet. S vajon amikor ennyi bizonytalanság van a mi emberi életünkben, a mi emberi adottságainkban, hát nem véletlenül van a szorongás ott a mindennapi életünkben, s nem véletlenül hozta el az Úr Jézus azt a boldog örömhírt, hogy ne aggódjatok, hanem higgyetek Istenben, és higgyetek én bennem, mert egy dolog biztos, ha teljes szívünkkel hiszünk Istenben, hogy Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. Az elmúlt napokban éltem meg, hogy nem tudtam egy bizonyos dologról, és amikor már tudomásomra került, és szerettem volna gondoskodni, hogy meg is szégyenültem, mert Isten már gondoskodott. Értjük ezt, kedves testvérek, Isten a legbiztosabb pont, és Pál apostol életében is ő lett a legbiztosabb. Ne feledjük annak idején Damaszkusz városába, a jeruzsálemi elől járók Saulként küldték őt, hogy összeszedje a keresztényeket. És ez a biztos szilárd farizeus, aki teljes mértékben meg volt győződve az ő igazáról, megváltozott. És azt halljuk, hogy nem bízott meg benne sem a zsidó, sem pedig a pogány. Veszélyes volt mind a két nációra nézve. Kedves testvérek, annak idején, amikor maga Sámuel elment, hogy királyá kenje fel Dávidot, egyáltalában nem tudta, hogy őt erre hívta el az Úr. Ő benne is ott volt a bizonytalanság, amikor végignézte a derék fiakat, hogy vajon melyik lesz az. És amikor végignézi mindegyiket, egyik szebb, mint a másik, szép, magas, deli legények, erősek, az élettől megedződöttek, az Úr mindegyikre azt mondja, hogy nem. És a legkisebbre, amelyik adottságainál fogva nem is lett volna még alkalmas rá, arra mondja Isten, hogy igen. És elhangzik egy nagyon fontos dolog. Az emberek azt nézik, ami a szemük előtt van. Isten pedig azt nézi, ami a szívben van. Miért vagyunk mi bizonytalanok, kedves testvérek, oly sokszor? Mert azt nézzük, ami a szemünk előtt van. Jakabnak is Jeruzsálembe tele volt a szíve, félelemmel és aggodalommal, amikor Pál megérkezik majd hozzájuk. Hiszen Jeruzsálemet feldúlva találják, hiszen volt egy olyan egyiptomi származású zsidó, aki közel 4000 zsidó fiatal férfit állított maga mellé, és lázadást szítottak. Olyan módszerük volt, egy nagyon különleges és kezes késük volt, nagyon éles pengével, és éppen elég volt csak annyit tenniük, hogy a piacon oda mentek egy-egy ember mögé, és a kötőtű szúrásával egyen értékű döfést, ha tettek, még néhány lépést tett az illető, majd összeesett, és a gyilkos távozott. Nem mertek az emberek kimenni az utcákra, tele voltak félelemmel. Mindegy, hogy az római volt, vagy zsidó, senki sem érezte magát biztonságban Jeruzsálemben. És ezzel párhuzamosan történik Agabosznak a proféciája, aki már Antiókiában a proféciáját be is váltotta, amikor az éhínségről profétált, és az valóra vált, amikor Agabosz leoldja Pál övét, és megkötözi vele a kezeit és a lábait, az profétálja, hogy aki ez az öv, azt is épp így fogják megkötözni. Kedves testvérek, a tanítvány nem lehet nagyobb az ő mesterénél. Aki különb életet szeretne befutni a Jézusinál, azt kell mondjuk, hogy ott valami probléma van az elhívásnál, mert nem lehet csupán embereknek tetszeni. Istennek kell inkább engedni, mint sem az embereknek. És Pálnak ezt a kemény kihívást kell megvívnia az életére nézve. Hallja Agabosz proféciáját. Tudatában van annak, hiszen városról városra a Szentlélek a lelkére helyezte, hogy el fog veszni. Hogy amikor ő felmegy Jeruzsálembe és viszi a jeruzsálemi szenteknek a pogányok részéről gyűjtött kollektát, akkor az ő élete veszedelemben lesz. És amikor a cézáreai testvérek próbálják őt meggyőzni, hogy ne menj, féltünk téged, te vagy a hordozója a Krisztus igényének, féltünk, ne menj, szükségünk van rád, akkor Pál azt mondja, hogy nem félek a bilincsektől, sőt, még az én életem sem drága. Én még arra is kész vagyok, hogy meghalljak az Úr Jézus Krisztus nevéért. De nagyon fontos dolog van. Jézus Krisztus nevéért. A Filippi Krisztus himnuszban hallunk arról, hogy erre a névre minden tért meg fog hajolni. Földieké, mennyeieké, föld alattiaké, és minden nyelv vallani fogja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. Kedves testvérek, sajnos minden elmúlik. Elmúlnak az órák, a pillanatok, a lehetőségek. Minden múlandó, ami körülvesz bennünket, és azt is mondhatjuk, éppen ezért bizonytalan. Péter apostol ezt úgy nevezi meg, hogy minden elmúlik. Elmúlik a mező füve és virága. De az Isten igéje megmarad. Ebben a ritmusban éljük az aggodalmainkat és a reményeinket, hogy elmúlik, megszáll minket a látvány, a hallás, testünknek minden rezdülése, félünk az elmúlástól, és mégis ott van az örömhír, hogy megmarad, mert aki mindvégig kitart, az üdvözül. Az Úr Jézus és a mennyei atyát kereste mindig az ő lelki szemeivel a megmaradót, soha nem az elmúlót. János evangéliumában olvassuk, hogy minek utána az Úr Jézus felment Jeruzsálembe, sokan hittek az ő nevébe, mert látták a jeleket, amelyeket tett. Jézus azonban nem bízta magát rájuk, mert ismerte mindnyájukat, és nem volt szüksége arra, hogy bárki tanúskodjék az emberről, mert ő maga is tudta, hogy mi lakik az emberben. Mondhatnánk, mi lakik az ember szívében. Az Ószövetség azt mondja, az Új Szövetséggel együtt, hogy minden féltett dolognál jobban őrizd meg a te szívedet, mert abból indul ki minden élet. És amikor a tisztasági szokásokról van szó, és az Úr Jézus eligazítást ad és tanít ezzel kapcsolatban, akkor azt mondja, hogy nem azt teszi tisztátalanná az embert, ami kívülről bemegy, hanem ami belülről, a szívből, ami ott megszületik, napvilágot lát, megszólal, indulattá válik és cselekedetté. Minden élet a szívből indul ki, és Jézus tudta, mi lakik az ember szívében. Pál apostol életében is ismétlődnek ezek a dolgok, de az Úr Jézus megígérte neki, hogy választott eszközöm ő, és meg kell, hogy tudja, mennyit kell szenvednie az én nevemért. Ugyanúgy fog szenvedni, felmegy Jeruzsálembe, ugyanúgy botokkal és láncokkal mennek ellene, és ugyanúgy fogják kiáltani, öljétek meg. És Pál mégis a bizonytalant, félretéve a biztosra néz, Krisztusra, és erre néznek a cézáreai testvérek is, és Pál éppen ezért nem tanácstalanul, nem örömtelenül fogja elhagyni ezt a helyet, mert az ottani testvérek ki tudják mondani, mikor látják Pál határozottságát Krisztusban, legyen meg az Úr akarata. Az Úr Jézus is kimondta ezt nagy csütörtök este, Atyám, ne úgy legyen, ahogyan én akarom, hanem amint te. Amit én akarok, az bizonytalan, ma ezt akarom, lehet, hogy holnap már mást. Nagyon jól tudjuk, hogy súlyos betegek esetében az eutanázia, mint megoldás, éppen azért is elvetendő többek között, mert a beteg lelki állapotától, stádiumától függ, hogy mikor milyen a hangulata, mikor milyen a kívánsága, változik az életkilátása, mindaz, amit a jövőről gondol. Sajnos nem kell ahhoz, hogy olyan lelet az életünkbe, hogy a mi érzéseink és gondolataink is így változzanak. Változnak azok amúgy is, kedves testvérek. De ott van-e a biztos pont az életünkbe? Ki tudjuk-e mondani, meg tudjuk-e harcolni? Atyám, ne úgy legyen, ahogyan én akarom, hanem ahogyan te. Amit én akarok, úgy is elmúlik. Amit te akarsz, az örökre megmarad. Ne azt nézzük hát, testvérek, ami az emberi szem előtt van, hanem az, ami a szívben van. Jakab apostolék ott Jeruzsálembe azt nézték és azt hallgatták, amit az emberek mondanak. Nagyon szíven ütött, amikor olvastam. Azt hallottuk felőled. Nem fontosabb, hogy hogyan ismerték meg Pált. Nem fontosabb az a szolgálat, amit Pál véghez vitt. Milyen kiábrándító lehetett ezt Pálnak hallani. Azt hallottuk rólad. És aztán a következő gondolat. Ne félj semmitől, mi majd megmondjuk, hogy mit tegyél. Avagy nincs Szentlélek, Úristen, hogy vezérelje az ő híveinek lelkét. Jakabék féltették Pált, és ez a félelem vezérelte őket. pedig Istennek kell inkább engedni, mintsem az embereknek. És egy igen nehéz dolgot helyeznek Pálnak a szívére, azt kéri Jakab apostol Páltól, hogy 4 férfiút, aki nazír fogadalmat kíván tenni, vegye maga mellé, állja ezeknek a költségeit, és azt kell, hogy mondjuk, hogy ez egy végtelenül nagy anyagi kiadással is járt együtt, csak röviden olvasom fel, Mózes 4. könyvének 6. részének 14. és 15. verseiből. Mutassa be áldozatát az Úrnak, egy esztendős hibátlan hím bárányt égő áldozatul, egy esztendős hibátlan nőstény bárányt vétett áldozatul, egy hibátlan kost béke áldozatul, egy kosár kovásztalan kenyeret, finom lisztből olajjal gyúrt lepényeket, s olajjal megkent kovásztalan lángosokat, és hozzájuk tartozó ételáldozatokkal és italáldozatokkal együtt. Ez 4-szer, plusz az 5. pál. És vállalja. Vállalja, és azt is tudjuk, hogy miért, mert az ige tanít bennünket általa, ahogyan írva található az 1. Korintusi levél 9. részében. Mert bár én mindenkivel szembe szabad vagyok, magamat mégis mindenkinek szolgájává tettem, hogy minél többeket megnyerjek. A zsidóknak olyanná lettem, mint aki zsidó, hogy megnyerjem a zsidókat, a törvény uralma alatt levőknek, mint a törvény uralma alatt levő, pedig én magam nem vagyok a törvény uralma alatt. Pál azt mondja az egyik helyen, hogy élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. Pál viszi Krisztust, és Krisztus viszi Pált. Magához veszi ezt a 4 nazír fogadalomra készülő fiatal férfit, és elmegy és eleget tesz. Kedves testvérek, készek vagyunk-e mi erre a bizonytalan világba, hogy odaálljunk valaki mellé, felvállaljuk szívvel, költségekkel, odaadással, hogy megnyerjük őt a Krisztusnak. Igen, a bizonytalan világban van még egy, aminek nagyon bizonyosnak kell lenni, ez az Isten szeretete, amely mindenre elég. Pál ezért vallja, mindenre van erőm a Krisztusban, aki megerősít engem. Az Úr Jézus megerősítette Pált, és Pál határozottan tudott az Úrra nézni. Ilyenkor mindig eszembe jut Péter apostol, aki amikor látta a tengeren járó Jézust, hogy megbizonyosodjon az ő bizonytalan szíve, hogy valóban Jézus-e az, azt kérte tőle, parancsolt, hogy oda menjek hozzád a tengeren járva. És amíg Jézusra nézett, kikapcsolt minden bizonytalan tényezőt, és járt a háborgó tengeren. Amint levette Jézussal a tekintetét, azt olvassuk, hogy süllyedni kezdett. Meddig lesz még fontosabb a látható, a hallható, hogy mit érzek, hogy mit gondolok, és mikor váltunk át arra a lelki életre, hogy mit üzen az Úr. Így röviden, mi az Isten akarata, mit lát Isten a szívemben, mit lát Isten az életünkben? Tudjuk, hogy amikor az Úr Jézus rátekintett Péterre, nagy csütörtök este látta, mi van a szívében. Nem véletlenül hangzott el az ige, hogy az Úr nem bízta magát rájuk, mert tudta, mi lakik az ember szívében. És el is mondja Péternek, amikor óvni akarja, vissza akarja vonni Jézus a szenvedés útjától, azt mondja neki, nem történhet ez meg veled, Uram Jézus. Jézus rövid választ ad, ami elég drasztikusnak tűnik a mi füleim számára. Távozz tőlem, Sátán, mert megbotránkoztatsz engem. Nem az Istentől valót mondod, hanem az emberi üzenetet. És aztán nem csak emberi szívekbe lehet így belelátni, hogy azt is látta Jézus Péter lelkében, hogy még a kakas meg sem szólal, 3-szor tagadsz meg engem, Van még ott valami, mikor rátekint Jeruzsálem városára, még mielőtt bevonulna, nem a gyönyörű jeruzsálemi templom fényes kupoláján pihen meg a szeme, ami a világ hét csodája közül az egyik volt, nem is arra kíváncsi, hogy mik a friss hírek most Jeruzsálem utcáiról, hanem azt mondja, jaj neked Jeruzsálem, mert nem ismerted fel meglátogatásod idejét. Mit üzen mindez nekünk, kedves testvérek? Az, amit az énekünk is mond, hogy a láthatót ne bánd. Ne bánd, drága testvérem, a láthatót, ami bizonytalanná tesz. Legyen az egy betegágy, legyen az egy ravatal, legyen az egy bizonytalanná váló élethelyzet. Isten nagyobb a viharnál, Isten nagyobb a bizonytalanságnál, ő mindörökké hű marad. Kívánom, mindnyájan tapasztaljuk meg Isten hűségét, amely változatlan mindnyájunk felé. Amen. Mennyei édesatyánk, hálával van telve a szívünk, Urunk, mert valahányszor belépünk a te templomodba, s elcsendesedünk, rádöbbenünk arra az izsaiási nagy igazságra, hogy a mi gondolataink nem a te gondolataid, s amilyen távol van az ég a földtől, bizony annyira távol vannak a mi gondolataink a te gondolataidtól. Köszönjük, Urunk, hogy a templomi csönd, amely benned tud bennünket elcsendesíteni a lélek ereje által, s az az ige, amelyet te rendelsz nap, mint nap lelki eledelű számunkra, köszönjük, Urunk, hogy ennek van hatalma ereje, a te szereteted által, hogy a mi gondolatainkat közel vigye a tieidhez. Köszönjük, Urunk, hogy lehet belelátásunk a te gondolataidba, a te akaratodba. Urunk, bocsáss meg nekünk, amiért sokszor az ösztön emberünk legyűri a lelki embert, és azt számít, hogy mit lát, hogy mit hall, hogy mit érez, és hogy mit gondol, pedig ezek közül egyik sem bizonyos hosszú távon. Úrunk, kérünk téged, jöjj, és erősíts meg bennünket hitáltal, te benned, hogy biztosak legyünk az Úrban, és az ő hatalmas erejében, mert akik az Úrban bíznak, erejük megújul, és szányra kelnek, mint a sasok. Úrunk, de nagy szükségünk van erre, hogy szányra keljünk, bizonytalanságaink mélységeiből, betegségeinkből, nyomorúságainkból. Könyörülj meg rajtunk, Urunk, személyes életeinken, családjaink életén. Légy a mi gyülekezetünkkel, áld meg a mi presbitériumunknak a szívét, a lelkét, a gondolatát. Áld meg, Urunk, egyház megye részéről is mindazokat a nagy tiszteletű lelkipásztorokat, gondnok urat, aki közénk érkeztek, hogy a te lelked által tudják vezérelni a te nyájadat. Kérünk, Urunk, hogy te áldj meg mindenkit ebben az órában is, aki tereját tekint bizonytalan élet helyzetéből, hogy bizonyossá váljon, Urunk, benned, és el tudja fogadni, ki tudja mondani. Legyen meg az Úr akarata, így legyen. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezeknek utána pedig az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Atya Istennek szeretete, s a Szentlélek Istennek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Ámen.